Bel- és árvízveszély, már 156 ezer hektár töltött el a víz. Feljelentések és felfüggesztések a tűzoltóságnál, szexuális zaklatás miatt tart a belső vizsgálat. Radovan Karadzsics megjelent a hágai bíróság előtt, ártatlannak vallotta magát. Tömeges aktfotózás, 5000 embert köztek le a Sydney Opera ház előtt. A Duna Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Tovább növekedett a belvízzel borított terület, már 156 ezer hektárt öntött el a víz. Ez másfélszer annyi, mint ami ebben az időszakban megszokott. Közben a hétvégi esők miatt a folyókon újabb árhullám indult el, ezért az Agyva 100 km-es szakaszán már a legmagasabb harmadfokú készültség van, a Tarnán pedig életbe lépett az első fokozat.
Ha nem lesz több eső, akkor nem romlik tovább a helyzet, mondják a vízügyesek. Azonban, ha újabb csapadék érkezik, akkor fokozódik a veszély. Márpedig a meteorológusok azt mondják, erre megvan minden esély. Addig is bőven van munkájuk a mentésben dolgozóknak. Örményesen egy hete éjjel-nappal szivattyúzzák a vizet. Ezért közvetlenül a víz mellett már házak vannak.
Veszegnak nyomatnak. De szénig van megint.
Megtelt vízaknáját mutatja az egyik lakó. A vizet csak korlátozva használhatják, mert nem folyik le.
A járdák megsüllyednek, ilyen problémai a lábazat fölvizesedik. Igen, ez előfordulhat sajnos, hogyha még több mennyiségű csapadék, meg ilyen lesz az időjárás.
Csak a szivattyúzás naponta 100 000 forintjába kerül az önkormányzatnak.
Itt a külterületen már több mint 1500 hektár szántóföldet borít a belvíz, a gazdák kára már most is több 10 millió forint.
Két belvízedem szakaszon harmadfokú készültséget kellett elrendelni.
Jelenleg 15 településen védekeznek a belvíz ellen a Közép-Tisza vidéken.
Napról napra nő a belvíz ellentő területek nagysága. Jelenleg az igazgatóság területén 46.100 hektáron van víz alatt, ebből kb. Egyharmada vetés.
Az Agyván és a Tarnán harmadfokúra emelték az árvízvédelmi készültség szintjét, a Sebeskörösön és a Berettyón pedig még mindig első fok van érvényben.
A főosztályvezető tudott a zaklatásról, mégsem jelentette, mi történt. A fővárosi tűzoltóparancsnokság vezetője ezért azonnali hatállyal visszavonta kinevezését, három tűzoltó szolgálati viszonyát pedig felfüggesztette. A belső vizsgálat megállapította, a szolgálaton kívüli tűzoltók egy pálinkakóstoló túra után az autóbuszban molesztálták és megalázták egyik társukat, a többiek pedig ezt végignézték. Közben több tűzoltó azt mondja, hogy nem ez volt az első szexuális zaklatás a testületben. A megalázott tűzoltó jelenleg szabadság van, és pszichológus foglalkozik vele.
Február közepén vettek részt pálinka kóstoló túrán azok a budapesti tűzoltók, akik hazatérve az autóbuszban zaklatták kollégájukat. A történtek kivizsgálására 30 napja van a parancsnokságnak, azonban minél hamarabb szeretnének a végére járni a testület hírnevét csorbító eseményeknek. A felmentett főosztályvezető nem volt jelen az atrocitásnál, viszont ahogyan a szóvivő fogalmazott, az ő szakmai hatáskörén belül teljesítettek szolgálatot az érintettek.
Vele szemben nem indult fegyelmi eljárás, hogy indulhat-e, ez a különböző írásos jelentések tartalmától függ, ő is kért egyébként jelentést, és amennyiben ezek tartalmát fogják összevetni, akkor derül ki, hogy neki milyen felelőssége áll meg. A kinevezését indoklás nélkül vonta vissza a tűzoltóság fővárosi parancsnoka, amelyre a jogszabály részére lehetőséget ad.
Bende Péter parancsnok fegyelmi eljárást indított annak megállapítására, hogy a buszon együtt utazó tűzoltók miért nem jelentették az esetet. Tisztázni szeretné, hogy az előjáróknak volt-e tudomásuk az erőszakról, és ha igen, azt miért nem jelentették azonnal, illetve van-e alapja azoknak az állományon belül terjedő szóbeszédeknek, hogy nem a pálinka kóstoló túra volt az első és egyetlen hasonló szexuális zaklatás a tűzőrségen. Híradónk egyébként úgy értesült, hogy a történtek egy elfajult beavatási szertartással hozhatók összefüggésbe.
A ma esti közbeszédben vendégünk lesz Doksan Tibor, a fővárosi tűzoltóparancsnokság szóvivője. Május végéig, vagyis további 3 hónapig naponta 3-szor ellenőrzik a házi őrizetben lévő volt BKV vezért a rendőrök. Antal Attila január végétől van házi őrizetben. Az ügyészség többek között azért kérte az őrizet meghosszabbítását, mert tartani lehet a szökéstől és a bizonyítékok megsemmisítésétől. Közben a BKV 3 nappal meghosszabbította a bérletek érvényességét a januári sztrájk miatt.
Január elejé képek egy buszsofőrökkel teli váróból. Csaknem egy hétig sztrájkoltak. Több száz busz maradt garázsban. A BKV úgy kompenzálja az utasokat, hogy március 3-áig meghosszabbítja a február 28-án, március 1-én és 2-án lejáró bérletek érvényességi idejét.
Ez a háromnapos kompenzáció ugye a januári kompenzációval ugye együtt összesen egy közel 400 millió forintos bruttó, amiből ugye az áfát le kell venni, tehát egy valamivel több mint 300 millió forint nettó veszteséget jelent.
Azért március 3-a a határidő, mert akiknek január 26-a és január 30-a között jár le a bérletük, a 28 napos február miatt máskor nem tudnák felhasználni a kompenzációt.
Itt ebben az eredetben kimondta a bíróság azt, hogy naponta háromszor kell őt ellenőrizni, minimum.
Antal Attila volt BKV vezérigazgató házi őrizetének ellenőrzéséről beszél a fővárosi főügyészség szóvivője. Azt mondta, indítványozták, hogy 3 hónappal hosszabbítsák meg a házi őrizetét. A bíróság ezt megadta.
A fővárosi főügyészség álláspontja szerint a gyanúsított esetében tartani lehet a szökés-elrejtőzéstől, tekintettel arra, hogy a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Gondolom, hogy kapott gyanúsított vagy tanúként idézést a rendőrségnek.
Antal Attilát január 26-án vette őrizetbe a rendőrség, azután, hogy házkutatást tartottak nála és a BKV székházában. Csalással és hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A rendőrség a BKV szerződései és nagy összegű végkielégítések kapcsán nyomoz.
Ma már csak regisztrációs jeggyel utazhattak a MÁV, a Volán és a Gyesev járatain a 6 éven aluli gyerekek és a 65 év feletti utasok. A kormány szóvivő szerint az utazási szokások felmérésével megállítható a közösségi közlekedésben eddig tapasztalt pazarlás. A Fidesz szerint máshogyan is fel lehetne mérni, hányan, hová és hogyan utaznak.
Nekem 65 éven felülnek a regisztrációs, meg egy 6 éven aluljnak a regisztrációs.
A debreceni vasútállomáson fennakadást nem, de mérgelődést okozott a regisztrációs jegybevezetése.
Nem egészen jó ez így, mert sorba kell állni gyerekekkel, hamarabb kell kiindulni.
Hát nekem nem jó. Hát minek ez, mondja meg. Ma holnap 80 éves vagyok, hát minek kell nekem már kínlódni ilyesmikkel, hogy így álljak itt sorba, meg az embernek külön fáradtságot idéznek elő.
A Hajdú Volán már egy hónapja bevezette a regisztrációs jegyet.
Az eddigiek alapján nálunk napi viszonylatban körülbelül 1300-1400 darab regisztrációs jegyet bocsátottunk ki.
Igen. Bár az elnevezéssel akadtak mi gondok, fennakadás a fővárosban sem volt.
Nagyon izgultunk, hogy lesz, és örülünk, hogy igazából nem lett fennakadás.
A rendszer már egy napja zökkenőmentesen üzemel, s hogy miért is van rá szükség?
Ez a kis darab papír, ez az egyik kulcsa a közösségi közlekedés átalakításának. Tudnik azzal, hogy bevezettük a regisztrációs jegyet, ezzel pontosan nyomon tudjuk követni az utazási szokásokat.
A lehető leghatározottabban ellenezzük.
Fónagy János azt mondta, a Fidesznek nem elvi kifogása van a regisztrációs jegy ellen.
Mindnyájan tudjuk, hogy egyszerűen ennek a technikai bevezetésének jelenleg nincsenek meg a feltételei.
Jelenleg a regisztrációs jegyet csak az arra alkalmas pénztáraknál, illetve július 1-ig a kalauzoknál lehet megvásárolni. Az automaták nem tudnak ilyen jegyet nyomtatni, mint ahogyan sok vidéki állomás pénztára sem.
Bepanaszolja a magyar kormányt az Európai Bizottságnál a Wizzair. A légitársaság jogellenesnek tartja a MALÉV újraállamosítását, és a cégnek így juttatott 90 millió eurós támogatást. Pichler Ferenc, a pénzügyminisztérium sajtófőnöke azt mondta, az állami tulajdonszerzés nem minősül tiltott támogatásnak, az állam nem azért lett tulajdonos, hogy a működéshez biztosítson tőkét, hanem hogy egyáltalán működőképes maradjon a légitársaság. Az Európai Bizottság versenyügyi biztosának szóvivője azt mondta, akár több hónapig is eltarthat egy ilyen vizsgálat, ha a testület indokoltnak tartja, hogy lépjen az ügyben. Radovan Karadzsics megjelent a hágai bíróság előtt, ártatlannak vallotta magát. 3 hónap szünet után folytatódik a tárgyalás a háborús bűnökkel, népirtással vádolt egykori boszniai szerb vezető elleni perben.
Karadzsics eddig nem volt hajlandó részt venni a tárgyaláson. Arra hivatkozott, hogy a 400 ezer oldalas vádirat áttanulmányozásához több időre van szüksége. Most mégis megjelent a tárgyalóteremben, de azt mondta, nem azért, hogy önmagát védje.
Azért vagyok itt, hogy megvédjek egy kis boszniai nemzetet, amely sokat szenvedett az elmúlt 500 évben, és amely mérhetetlen méltósággal küzdött a szabadságért.
A hágai bíróság épülete előtt tüntetők nem így gondolják.
Azért vagyunk itt, hogy tudassuk az egész világgal, a háború áldozatai igazságtételt követelnek a népirtásért.
A vád szerint a 64 éves Radovan Karadzsics tervelte ki a boszniai háborúban 1992 és 95 között elkövetett bűncselekményeket, és ő felügyelte a fegyveres erőket. Ezzel szemben a volt szerb politikus mindenki mást okol a délszláv véres eseményekért.
A fiatal muzulmánok egyetlen célja volt és maradt, hogy kisajátítsák egész Boszniát.
Karadzsics videókat, hangfelvételeket is beiktatott beszédébe. Azt állította, nem szerb gránátok okozták például a tömegmészárlást a szarajevói piacon, hanem elesett muzulmán harcosokat öltöztettek polgári ruhába. A kivetítőn pedig többek között azt a véleményét tudatta, hogy Szlovénia, Horvátország és Bosznia idő előtti elismerése robbantotta ki a háborút. Az egykori pszichiáter és költő Karadzsics életfogytiglani börtönt is kaphat.
Az Európai Bizottság szerint van esélye arra, hogy Ukrajna vízummentességet kapjon. Az új ukrán államfő és Barroso bizottsági elnök találkozóján Viktor Janukovics megbízható gázellátást ígért az uniós fogyasztóknak. Első külföldi útján legfontosabb külpolitikai céljának országa európai integrációját nevezte, és reményét fejezte ki, hogy az ukrán állampolgárok, így a kárpátaljai magyarok is mielőbb vízum nélkül utazhatnak az Európai Unióba.
Valóban szó esett a vízumkényszer eltörléséről, ehhez legelőször ki kell dolgoznunk egy menetrendet. Természetesen mindkét félnek sokat kell tennie a megvalósulásáért. Megértjük az ukrán emberek vágyakozását, hiszen a vízummentesség világos jelzés lesz számukra, hogy országuk az európai népek családjába tartozik.
A kommunizmus bűneit nemzetközi bíróság vizsgálja ki, ezt javasolták a kommunista rendszerek büntetteivel foglalkozó nemzetközi konferencia résztvevői Prágában. Cseh történészek azt javasolták, prágai székhellyel hozzanak létre egy európai intézetet, amely átfogó jelleggel vizsgálná a volt kommunista rendszereket, egyben szakmai segítséget nyújthatna a már működő nemzeti intézeteknek. A tanácskozáson részt vett Tőkés László európai parlamenti képviselő is, aki elmondta, a totalitárius rendszerek megítélésénél nem lehet és nem szabad kettős mércét alkalmazni.
Az ellenérdekelt posztkommunista politikai elit ellenérdekelt ebben az ügyben, a nyugat-európai szocialisták is mint egy cinkosságot vállalnak az itteni elvbarátaikkal, tehát hosszú és nehéz küzdelemre számíthatunk, de véleményem szerint ez a folyamat már nem állítható meg.
Dübörög a roncsautó program Romániában, ismét felértékelődtek a régi Dacia-k. A román népautó működőképes példányai eddig 3-400 euróért cseréltek gazdát, de roncsként ennek több mint dupláját érik. A beszolgáltatott járgányokért kapott értékjegyekkel idéntől szabadon lehet kereskedni.
Még az olajat sem néztem meg, annyira bízok benne.
A marosvásárhelyi Madaras Attila 26 éves Dacia-járól beszél, amit ma is rendszeresen használ. Nem is ezt küldi a roncstelepre, hanem azt a friss szerzeményt, amelyet jó üzleti érzékkel tavaly vett meg 200 euróért. Ezért most 3800 lejes, vagyis több mint 900 eurós értékjegyet kap, amit új autó vásárlásánál lehet felhasználni. Ha nincs is pénze új autóra, az értékjegyet féláron, harmadáron eladhatja.
Felivel futva megelégeltem volna, de valaki rám szólt máma, hogy hallottam, hogy van eladós. Mondom, igen, van három. És azt mondja, hogy nekem, hogy most helybe azonnal 10 millióba kifizeti darabját. Mondom, jó.
A roncstelepeken akkora forgalom volt az utóbbi napokban, hogy sok helyütt kifogytak az értékjegyekből. A régi Dacia-k vékony lemezből készültek, de 700 kilónyi ócskavas így is kinyerhető belőlük.
Az autók miután innen kezelés alá kerülnek,
és minden folyékony olaj, fagyálló és minden mástól megszabadítsuk őket. Azután elkerülnek szerződés alapján például a Remát Investhez, ahol olcsóbbasnak kifizetik.
Idén nem csak magánszemélyek, hanem cégek is részt vehetnek a környezetszennyező autók lecserélését célzó programban. Egy új gépkocsi vásárlásánál akár 3 roncsnak az értékjegyét is fel lehet használni Romániában.
Itthon véget érhet a válság még ebben a negyedévben, legalábbis a GKI gazdaságkutató ZRT szerint. Bár egész évben stagnálás várható, az ipar és az építőipar teljesítménye kismértékben már meghaladja az egy évvel korábbit. Ám nem minden pénzügyi elemző látja ilyen optimistán a helyzetet, abban viszont mindenki egyetért, a munkanélküliek száma továbbra is nő.
A válság végének az egyik első jele az lesz, ha nem is építenek több lakást, de többet tudnak majd eladni a GKI előrejelzése szerint.
Idén minden bizonnyal emelkedni fog az ipari és építőipari termelés. Az iparban alapvetően az export az, amire a növekedésére számítunk.
Karsai Gábor azt mondta, a fogyasztás 2010-ben még csökken, körülbelül 1%-kal, a beruházások pedig alig 3%-kal emelkedhetnek. Sokkal pesztimistább a beruházások adatait látva Barca György pénzügyi elemző. A tavalyi év utolsó negyedében 11%-os volt a beruházási volumen, ami azt jelenti, hogy 2009-hez képest ennyivel kevesebb pénzt költöttek a vállalkozások fejlesztésre.
A várt mondjuk kilábaláshoz képest elképzelhető, hogy a magyar gazdaság idén rosszabbul teljesít.
Egyre többen állnak majd sorba a munkaügyi központokban. Most 456 ezer embernek nincs állása, és az év közepéig még többen veszíthetik el a munkájukat.
Részben a feldolgozóiparban, de leginkább a szolgáltatóiparban ennek a folytatódására kell számítani az idei év első felében.
Az év végén kicsivel jobb lesz a helyzet Török Zoltán szerint, de ez is csak annyit jelent, hogy újra 11% alá megy a munkanélküliségi ráta.
A híradóban eddig elmondtuk, hogy lezárult a tűzoltóság belső vizsgálata a szexuális zaklatás miatt, a következmény feljelentések és felfüggesztések. Radovan Karadzsics megjelent a hágai bíróság előtt, ártatlannak vallotta magát. És óriási siker a roncs autóprogram Romániában, sok helyen elfogytak az értékjegyek. Franciaországban eddig 50-en haltak meg a Cynthia nevű szélviharban, mindjárt mondjuk a részleteket, de előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Tudott a Cuslág ügyről a baloldal vezetése, ezt mondta a védőbeszédében az egyik ügyvéd a mai tárgyaláson. 250 éves a köztársasági őrezred, kiállítás nyílt a parlamentben a kerekéforduló alkalmából. Több mint 50-en meghaltak a Cynthia szélvihar miatt Nyugat-Európában. A legtöbb áldozat Franciaországban van, 30 embert még mindig keresnek. A vihar 120-150 kilométeres sebességgel söpört végig az országon, a heves esőzések miatt sokfelé áradások vannak. 1 millió háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, több ezer embert ki kellett költöztetni otthonából. A francia miniszterelnök nemzeti katasztrófáról beszélt. Németországban is súlyos fennakadásokat okozott a tomboló szél, lezárták a frankfurti főpályaudvart és az egyik legforgalmasabb autópályát, szünetelt a légiközlekedés is. A kidőlt fák 2 embert agyonütöttek Németországban. Folytatódott a Cuslák per, a tizedrendű vádlott ügyvédje szerint a baloldali politikai vezetésnek tudnia kellett arról, hogy a Cuslág Jánoshoz köthető fiktív szervezetek pályázatokon elnyert pénzeiből finanszírozták a baloldali ifjúsági szervezet működését. Az ügyvéd szerint ez az eljárás nem Cuslág Jánosról és vádlott társairól szól, hanem arról, hogy ezt a bűncselekmény sorozatot a baloldali politikai vezetés tudta és beleegyezése nélkül nem lehetett volna elkövetni. Az MSZP szóvivője kérdésünkre mindenre úgy reagált, nem politikai kategória, hogy egy ügyvéd hogyan védi ügyfelét.
Ha emlékezetem nem csal, a vádottak pantján ezek az urak ülnek, és a vádhatóság, illetve a bíróság nem kívánt mást vád alá vonni. Ezzel együtt azt gondolom, egy eljárás most folyik éppen, ha jól tudom, március végén van ítélet, szerintem ezt illő megvárni, és a politikának nem beleszólni innen a szóvivői tájékoztatóról.
A Fidesz-KDNP felszólította a honvédelmi minisztert, hogy a tárca körüli korrupciós ügyek miatt a következő hetekben ne hozzon döntést személyi változásokról, szerkezeti átalakításokról. Simicskó István azt mondta, ha lesznek ilyen lépések, azokat a következő kormány különös gonddal vizsgálja majd ki. A KDNP-s képviselő ismételten felszólította Szekeres Imrét, hogy mondjon le tárca vezetői posztjáról. Szerinte ugyanis egy ilyen hierarchikus intézménynél különösen igaz, hogy a vezető felelős a szervezetnél történt visszaélésekért.
A közállapotokat tovább rombolja az ilyen típusú jelenség, hanem Magyarország nemzetközi megítélését szövetségeseink részéről, és ezen keresztül Magyarország biztonságát rombolja a Honvédelmi Minisztérium korrupciógyanús ügyletei. A morális válság mélypontjára került a honvédelmi tárca.
A szaktárca közleményben reagált, eszerint a Honvédelmi Minisztérium betartja azt a kormányhatározatot, amely döntési moratóriumot hirdetett a következő kormány megalakulásáig. Emlékeztetnek arra is, hogy Szekeres Imre miniszter kezdeményezte a Honvédelmi Bizottság összehívását azért, hogy meghallgathassák, ám erre eddig nem kapott választ. 250 éves a köztársasági őrezred, amelynek elődjét még Mária Terézia alapította nemes testőrség néven. A kerekévforduló alkalmából kiállítás nyílt a parlament kék szalonjában. A tárlat az őrezred történetét mutatja be 1760-tól napjainkig. Az ünnepségen Katona Béla házelnök és Bajnai Gordon miniszterelnök kitüntetéseket adott át. Az országgyűlés elnöke szerint az őrezred jelenlegi tagjaira elődeik joggal lennének büszkék.
Az őrezred ma valóban a magyar rendőrség egyik elit alakulata. Joggal, mert példás szervezettséggel látja el munkáját, és joggal, mert nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő eredményeket produkált.
És egy hír a Duna Televízióról, Bújdos Anna az új főszerkesztő máltól híradónknál, 2 éve dolgozik híradónkban vezető külpolitikai és felelős szerkesztőként. A nézők dinamikusabb, lendületesebb híradót láthatnak majd, de a műsor eddigi szellemisége, tárgyalagossága ezután is megmarad. Továbbra is elsődleges cél, hogy a hazai és világpolitikai híradások mellett a határokon túlélő magyarok tőlünk kaphassanak fontos információkat egymásról.
Épp a napokban mutatta ki az ORTT vizsgálata, hogy a Duna Televízió híradója a legerőszakmentesebb híradó ma Magyarországon. Ebben a szellemiségben fogjuk folytatni a munkát. A híradóban nem fognak megjelenni erőszakot bemutató szenzációhajhátszanyagok, ugyanakkor a legfontosabb, hogy tárgyalagosan, kiegyensúlyozottan is pontosan tájékoztassuk a nézőinket. Ilyen anyagok készüljenek.
Különleges esemény színhelye volt a Sydney Operaház előtti tér. 5200 statiszta vezényszóra mozdult egyszerre, de az eseménynek más pikantériája is volt.
Anyaszült meztelenül pózolt a tömeg az Operaház lépcsőjén az amerikai Spencer Tunick fényképész legújabb tömegaktjához. A szervezők hangos beszélőn adtak utasításokat a statisztáknak. Voltak közöttük sportolók, orvosok, nyugdíjasok, tanárok, tengerészek, de még egy várandós nő is, aki a helyszínről a kórházba rohant, hogy világra hozza ikreit. A fotós az Ausztrál meleg és leszbikus fesztiválra időzítette legújabb installációjának elkészítését. Ez jelentős teljesítmény, nem sokszor sikerült 3000-nél több résztvevőt összeszedni, mondta elégedetten a művész. De ő sem profita a saját hazájában, olyannyira nem, hogy 7-szer le is tartóztatták az Egyesült Államokban. Világszerte azonban már majdnem 100 pucér tömeg aktfotózás sikerült megszerveznie.
A híradó után sport, Melczer Zsolttal, és mi más jönne, mint a lezárult téli olimpia, Zsolt?
Nagyon örülhetnek a kanadaiak, hiszen a világon elsőként 14 aranyérmet gyűjtöttek a téli olimpián, az eddigi rekord egyébként 13 volt, és a norvégokhoz fűződött. Hamarosan mutatunk még önöknek gólokat, a spanyol labdarúgó bajnokságból tartsanak velünk.
Köszönjük, és most nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Bel- és árvízveszély, már 156 ezer hektárt öntött el a víz. Jelentések és felfüggesztések a tűzoltóságnál szexuális zaklatás miatt, tart a belső vizsgálat. Radovan Karadzsics megjelent a hágai bíróság előtt, ártatlannak vallotta magát. Tömeges aktfotózás, 5000-en vetkőztek le a Sydney Operaház előtt. A késő esti híradómmal 10 óra 5 perckor lesz, utána közbeszéd, több mint 3 éves szünet után megnyitottak ma reggel egy hágót az orosz-grúz határövezetben. A részletekről a Magyarországon tartózkodó grúz miniszterelnöket kérdezzük, de addig is maradjanak velünk, ma este Chopin bicentenáriumi hangversenyét láthatják a zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Viszontlátásra!
Cukorbeteg? Akkor tudnia kell, hogy egy mérés nem elég. Mérje meg naponta többször vércukorszintjét, akár 7-szer is. Így csökkentheti a szövődmények kockázatát.
7?
Új Akucsek aktív. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
Kínzó fej vagy hátfájás? Nekem ilyenkor minden perc számít. Én csak az Advil Ultrafortéban bízom. Az Advil a folyadék erejével elmossa a fájdalmat. A lágy zselatin kapszulából a hatóanyag több mint 2-szer gyorsabban szívódik fel, mint a hagyományos ibuprofen tablettából. Kipróbáltam, tényleg hat. Gyorsan és akár 8 órán át. Advil. Erősebb a fájdalomnál.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Cukorbetegként is élhet teljes életet. Kerülje el a súlyos szövődményeket, mérje rendszeresen vércukorszintjét. Ennek van értelme. Akucsek aktív, a megfizethető teljesítmény.
Felkészült az influenzára? Ecolostrum. Támogatás, amire az önszervezetének nagyobb szüksége van most, mint valaha. Ecolostrum. Az éltető erő. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.